Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Decsikis Mária gyöngyfűzővel, népi iparművésszel, Rózsa Katalin beszélget. A beszélgetés második része következik.
Visszatérve Sárközre, már említettem, hogy néprajzi értékekben igazán gazdag vidék, tudjuk. Mennyire ragadott magával? Arra gondolok, hogy valamikor a mindennapi használati tárgyakat maguk készítették a paraszt emberek, és mindig is fontos volt azoknak a díszítése. Sárköz esetében, összességében nézzük az ottani néprajzi értékeket.
Az is teljesen egyedülálló. Vissza kellene kanyarodni Sárköz történetéhez, hogy mi befolyásolta, mindig is a gazdasági helyzet befolyásolta az életmódot. Amikor a Duna szabályozása megtörtént a 19. század második felében, akkor az addigi árteret ármentesítették, és ott a mocsarak helyén nagyon gazdag termőföld jött létre, ahol elkezdődött a gabonatermesztés, aminek a révén a sárköziek történelmi léptékkel tekintve pillanatok alatt meggazdagodtak. Jött a lehetőség, hogy megvásárolják azokat a drága alapanyagokat, csak a női ruháról beszélünk, hogy Lyonból, Párizsból, Bécsből hozatták a sejmeket, bársonyokat, a kásmirokat, a kiegészítőket Csehországból. Kialakult ott egy olyan gazdag népviselet, amit nem véletlenül kalotaszekhez hasonlítanak gazdagságban, de teljesen más jellegű. Hagyta magára hatni a Sárköz az úri divatot, a török időkből a török hímzőasszonyok mintakincsét, a délszláv hatást, és ugyanakkor megmaradt teljesen paraszti szabásúnak az egész, de volt egy olyan hihetetlen eleganciája, méltósága annak a viseletnek, amit jó lenne, hogyha meg lehetne őrizni, és nem menne át színpadi csillogásba.
Nagyon örülök, Marcs, hogy ezt elmondtad. Soha nem jutott volna eszembe, hogy egy ártéri területnek a termővé tétele, gondolom a feltöltés révén, ide elvezett, hogy az ott élő emberek meggazdagodnak, és mennyire megjelenik ez a tárgyi kultúrában. A Sárközhöz tartozó szeremlén a sok ékszer viselése azon túl, hogy egy lány gazdagságát jelezte, azt is mutatta, hogy mennyire kapos volt, olvastam erről. Ennyi mindent jelképezhetnek az ékszerek?
Nem csak az ékszerek, a viseletnek minden darabja. Amit említettél, szeremle, azt most mi külső Sárköznek nevezzük. Szeremle egyébként a Duna szabályozása előtt dunántúli terület volt. Ellenkező irányú mozgás van Bogyiszlóval kapcsolatban, hogy a szabályozás előtt a kalocsai érsekséghez tartozott, Szeremle viszont Dunántúlhoz, és a szabályozás révén került egyik ide, másik oda. Szeremle nagyon sok archaikus vonást megőrzött a viseletében, ami leginkább utal a délszláv hatásra. Ez többnyire a esküvő utáni fiatalasszony viseletére jellemző, a tekerődző bíboros viseletre, ami egy nagyon-nagyon elegáns, nagyon mutatós és nagyon beszédes viselet. De ez a tekerődző bíbor esküvő éjszakáján felkerül a lány fejére, és hordja addig, amíg az első gyermek meg nem születik. A falvak közti különbség viszont az, hogy Bátán például, ami félig katolikus, félig református falu volt mindig is, a többi négy sárközi település egyértelmű református vallása mellett, Bátán, amikor valaki megtudta, hogy gyermeket vár, a következő vasárnap a templomba bíbor nélkül ment. Ilyen jelek vannak. Ugyanígy tartozott a gyermektelen fiatalasszony viseletéhez a csafring is. Direkt használom ezeket a szavakat, mert annyira érdekes és speciális hangzású szavak vannak itt. De például a mai öt sárközi település viseletében is mindig van egy picike eltérés, amiből a szomszéd falu népessége megtudja, hogy az a másik hová való. Például a lányomnak van egy gyönyörű borotvált selyem sárga szoknyája. Borotvált selyem, direkt mondtam ezt is. Ha ezt felveszi, és kimegy egy öt település rendezvényére, azt tudni fogják, hogy ő biztos, hogy nem őcsényi.
Mit jelent az, hogy borotvált?
Az anyagnak egy nagyon érdekes kidolgozása, a selyemnek azért van egy kis szöszössége, mintha le lenne borotválva, az adja ki aztán a szőt alapanyagnak a mintás részét. Legdrágább selyemanyag. Ha megjelenik ebben a sárga selyemszoknyában, akkor biztos, hogy tudják, hogy nem őcsényi, mert őcsényben nem hordtak sárga szoknyát. Vagy hogy az őcsényiek a bőinget kívül hordják a decsiek belül, hogy az őcsényieknek alul is van csipke a bőing alján a decsieknek, ezért mivel nem látszik, nincs. Hogy az alsónyékiek is mellényt is használnak. Ilyen apró kis eltérések vannak. A bátaiaknál teljesen más volt a konypántlikás főkötő díszítése, mint az összes többi településen. Az alsónyékiek visszafogottabb színeket használtak, mint a decsiek és az őcsényiek. Tehát ilyen nagyon-nagyon apró kis eltérések voltak.
Mindegyiknek üzenete volt.
Mindegyiknek üzenete volt.
Sok mindent ki lehetett olvasni. Nagyon nagy élvezettel hallgatlak téged, Marci. A népművészeknek nagyon fontos, hogy valahogy át tudják adni mindazt a tudást, át tudják örökíteni, amit ők fölhalmoztak. Mint hogy én nagy élvezettel hallgatlak téged. Neked van-e tanítvány, akinek a tudásodat átadhatod, illetve mennyire nyitottak a fiatalok ma a népművészetek felé?
Egy személyes tanítványom nincsen, soha nem voltam úgy, hogy fogadtam volna úgy valakit, hogy na gyere, ülj le mellém, a kis íróasztalom mellé, aztán fűzzünk együtt gyöngyöt. Viszont 15 éven keresztül szerveztem és vezettem országos gyöngyfűzőtábort ezen a szálkai alkotótelepen. Azért is kezdtem el én oda szervezni, mert szerettem volna az én tudásomat gyarapítani, de mivel Szálka engem kötött, mert ott voltam folyamatosan másokat kiszolgálva, nem tudtam elmenni táborba, hát akkor oda vittem. 15 éven keresztül jártak oda az ország minden részéből, aztán már országhatáron túlról is. Volt úgy, hogy Finnországból, Lengyelországból, Olaszországból, Németországból, Szerbiából, Erdélyből jöttek oda sárközi gyöngyöt tanulni. Ezek a táborok mindig úgy kezdődtek, hogy viseletbemutatót tartottunk. Egyik évben egyik falu, másik évben másik falu. Sorba mentünk, változásokat néztük, azonosságokat, különbségeket. Tanultuk a legegyszerűbbtől a legbonyolultabbig a sárközi gyöngygallérokat. Kiegészítette a programot neves néprajzosok által tartott előadások sorozata. András Valvi Bertalan, Tarján Gábor, Horváth Terézia, vagy Nagy Janka Teodóra. Akkor még nem beszéltem azokról a művészettörténeti előadásokról, amiket szintén nagyon fontosnak tartok, mert meghatározó találkozás Szalai József, mert olyan átfogó művészettörténeti előadásokat tartott nekünk úgy, hogy én feldobtam egy témát, és akkor ő arra művészettörténeti szempontból, de kapcsolódva a gyöngyhöz, mindig valami olyat produkált, hogy tátott szájjal hallgattuk ott 35-40-en. Minden évben tudott újat mondani, és minden évben elbűvölt bennünket. Nagyon fontosnak tartom az általános műveltség növelését. Nagyon fontosnak tartom, hogy a néprajzi hátteret megismerje az, aki ezzel foglalkozik. A gyöngy gallérok bírálata nagyon sokáig elméleti szakemberek kezében volt. És nagyon helyesen 2004-ben azt hiszem kitalálták, hogy vonjanak be kézműves, alkotó embereket a bírálatba, aki azt is meg tudja mondani, technikailag jól van-e az. Ezeken a bírálatokon nekünk nagyon sokszor feladatunk az, hogy olyan tárgyakat is elbíráljunk, amin van egy szem gyöngy, de nem gyöngyfűzés. Gondolok itt a gyöngyös főkötőkre, vagy a kalotaszegi kalapdíszekre, vagy a gyöngyös pártára, a kötény díszekre, ami egy sem gyöngyfűzés, de mégis, mivel gyöngy, ezért nekünk ott valamit kellene róla mondani. És akkor itt megint jön az, hogy mi alapján mondok én bírálatot, mikor nem ismerem a technikát.
Na most ezzel elárultad azt, hogy egy versenyen, vagy egy pályázaton akkor te részt veszel most már, mint zsűri tag.
Igen.
A Tolna megyei Népművészeti Egyesület sérült gyerekek kézműves munkáiból a te vezetéseddel szervezett kiállítást, vagy a te ötletedre.
Igen, már régóta van egy gyermek és ifjúsági népi kézműves pályázat, országos. Úgy történt ennek a szervezése, hogy az országot 7 régióra osztották, és a Dél-Dunántúli régió anyaggyűjtésével, zsűrizésével, kiállítás rendezésével és az országosra továbbjuttatásával megbízták a Tolna megyei Népművészeti Egyesületet. A legfőbb munkát azt az egyesület elnöke végezte. Mindig kell egy kovásznak lenni valahol, aki köré a gyerekek is odagyűlnek, aki le tudja kötni a gyerekeket, és képes arra, hogy a tudását úgy átadja, hogy azt a gyerekek élvezzék. Van egy-két kovász ember, a Pécsi Világvilágossága Alapítvány, ahol dolgozik egy Lőrinc Etel, aki vak és látássérült gyerekeknek szövést tanít. Olyan csodálatos dolgokat készítenek ezek a gyerekek, hihetetlen eredményeket ér el velük. A gyerekben kialakul az igény, hogy minőséget hozzon létre. Az alapanyag minősége nagyon-nagyon fontos ahhoz, hogy a gyerek, ha ügyes, kitartó, szorgalmas, alapos, akkor szép dolgot tudjon létrehozni.
Sári unokát tud már gyöngyöt fűzni?
Sári nagyon ügyes gyöngyfűzésben. Próbálkozunk vele, már anyja is próbálkozott vele, és nyaranként én is próbálok vele varni, gyöngyöt fűzni, de mindig csak addig, amíg kedve van. Nem akarom elvenni a kedvét.
Ő hány éves?
Most megy iskolába, 7 éves.
A Király Zsigadé kitüntetettje vagy, ami nagyon nagy elismerés. Ezt mikor kaptad, és mit jelentett számodra?
2010-ben kaptam, és az egyik legnagyobb elismerésnek tartom, azért, mert ezt szakmabeliek, kollégák javaslatára kaptam én meg 2010-ben a mesterségek ünnepén. Bármilyen más díj nem érintett ennyire, mint ez, mert ezt úgy éreztem, hogy olyanok terjesztettek fel, és olyanok ítélték meg nekem, akik maguk is alkotó emberek, tehát tudják, hogy mivel jár az, amit az ember ilyenkor tesz. Nem csak az alkotó munkára kapja az ember, hanem a háttérmunkára, amire sokkal több időt fordítok.
Igen, ezt említetted, hogy kreatív emberként most már egy picit több terhet vállaltál magadra abból a tevékenységből, ami gondolom a Népművészeti Egyesületen belül végzel, vagy egyéb területeken, amivel összefogod az alkotókat?
Igen, alkotókat. A Népművészeti Egyesületnek én az újjáalakulása óta tagja vagyok. A mostani elnökkel együtt vállaltuk a munkát az egyesületben, ennek most már 18 éve. A civil szervezetekkel szemben fölállított követelmények nagyon megsokasodtak.
Neked mit nyújt a gyöngyfűzés?
Elég idősen kezdtem el gyöngyöt fűzni. Elmúltam 40, de úgy érzem, hogy azáltal én több lettem, és szabadabb, és jobb, és hihetetlen mennyiségű ismerethez, baráthoz, ismerőshöz, tudáshoz hozzájuttatott engem a gyöngy. Enélkül én most is lehet, hogy otthon lekvárt főznék be, vagy amikor az egyesületi munkát csinálom, vagy amikor éppen gyöngyöt fűzök, és egy nagy munkába vagyok.
Így lett, Decsi Kismarcsi, teljes ember.
Remélem, hogy teljesebb
lettem. Most már nagymama, nem csak édesanyja, vagyok. Nagymama, és mellette alkotóművész. Most érkeztünk el oda, hogy a Biblia ige, hogy felolvasnád azt az igét, ami neked fontos. Arról beszéljél.
Amit én kiválasztottam, az a Prédikátor könyve 3. rész 1. verse. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ami miatt ezt választottam, az az, hogy én azon gondolkoztam, hogy vajon miért akkor jöttek a találkozások meghatározó emberekkel, vagy miért akkor születtek meg azok a döntések, amik egy életre befolyásolták az én tovább lépésemet, amikor megtörténtek a találkozások, vagy megtörténtek a döntések. Akkor jutottam el, hogy hát miért? Azért, mert mindennek rendelt ideje van. Lehet, hogy azért, mert én nem voltam addig rá elég érett. Vagy más okból akkor kellett megtörténnie. Az élethelyzet volt olyan, hogy akkor kellett megtörténnie. Konkrétan meg tudom mondani azt a napot, amikor én elhatároztam, hogy én a gyöngyel tovább lépek. Nem maradok meg annál, hogy gyerekcsoportoknak egy órában megmutatok egy damírra fűzött kétszálas fűzéssel kis semmiséget, hanem hogy nekem itt tovább kell ebben lépnem. Ez 1999. húsvét vasárnap délelőtt 10 órakor volt. Ott valami történt, most én nekem ez lesz az utam, és ez lesz az eszköz, út és eszköz a gyöngy, arra, hogy én kilépjek az addigi komfortzónámból, tudok-e ezzel tovább lépni. És szerintem nem sokkal azután találkoztunk mi, és találkoztam sok olyan emberrel, akitől szakmaszeretetet, hagyománytiszteletet, alázatot, minőséget megtapasztaltam és tanultam.
A világnak, amelyben élünk, szüksége van a szépségre, hogy kétségbeesésben ne sodródjék. A szépség, épp úgy, mint az igazság, örömet olt az emberi szívbe, és drága gyümölcs, mely ellenáll a mulandóságnak, nemzedékeket köt össze, és kapcsolatot teremt a csodálatban. És ez a ti kezeteknek köszönhető. A második vatikáni zsinat felhívása volt ez a művészekhez. Drága Marcsén, ezzel a gondolattal búcsúzom. Nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Nagyon jó egészséget, alkotókedvet kívánok neked, mert nagyon nagy szükségünk van a szépségre, amit a te alkotásaidban is megcsodálhatunk.
Isten köszönöm áldjon. Szépen.
Isten áldjon.
Decsikis Mária gyöngyfűzővel, népi iparművésszel, Rózsa Katalin beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.